94, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az év utolsó búcsújára készül Mátra Verebély-Szentkúton a Nemzeti Kegyhely. Október 25-én Szent Hubertus a vadászok és erdészek védőszentjének ünnepén ér véget a zarándok évad, és kezdetét veszi a csendes elvonulások, imák és lelki gyakorlatok időszaka a kegyhelyen. A 2025-ös jubileumi szentév különleges ereje idén érezhető volt Mátra Verebély-Szentkúton is. A legnagyobb búcsukra minden eddiginél több zarándok érkezett, ahogy gyerekek is rekordszámban zarándokoltak el nyáron a Gyermekbarát Turisztikai Központba. A világ előtt álló jelenlegi nagy biztonsági kihívások megoldásában nem osztottak lapot az EU-nak, így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a feszültséget, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter kiemelte, kollégái továbbra is a háborús pszichózis állapotában vannak, így a budapesti békecsúcs kapcsán zavar, tanácstalanság és irigység uralkodott el, illetve mindennek a szánalmas leplezési szándéka, ahogy fogalmazott. A tárcvezető aláhúzta, ismét ki lett adva a jelszó, hogy még több pénzt és még több fegyvert kell küldeni Ukrajnába, és ahogy telik az idő, úgy válnak egyre esztelenebbé a számok és az ötletek. Ukrajna 60 milliárd eurót követel magának további fegyverkezésre, ez mintegy 24 ezer milliárd forint, jegyezte meg. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európai Tanács jogi szolgálata megalapozottnak találta a magyar javaslatot, amelynek értelmében szankciós listára kellene helyezni azt a 3 ukrajnai katonai vezetőt, akik felelősek a sok esetben halállal végződő kényszersorozásokért. Mindenre azt követően került sor, hogy Sebesnyi Józsefet toborzók agyonverték Ukrajnában. Megöli Magyarország ellátás biztonságát, ha az Unió ellehetetleníti az orosz energiahordozók importját, ez tény, amelynek semmi köze nincs a politikához, erről is beszélt a miniszter. Szijjártó Péter leszögezte, eddig 2 útvonalon keresztül érkezett kőolaj, de az uniós tervek értelmében felszámolnák ezek egyikét, a megmaradó infrastruktúra viszont nem tudja garantálni a biztonságos ellátásunkat. Olyan útvonaltól függenénk, ahol a tranzitdíj a háború kiterése óta megduplázódott, tette hozzá. A tárcvezető éles kritikával illette az Európai Bizottságot, amiért Magyarország és Szlovákia augusztus 22-i megkeresésére csak október 10-én 49 nappal később reagáltak, amikor is a két ország már közel volt a stratégiai tartalékok felhasználásához, a barátság kőolajvezetéket ért támadás és a tranzit leállását követően. Arra is kitért, hogy a magyarországi energiaexport az orosz bruttó hazai termék mindössze 0,2%-át teszi ki, ennek kiesése pedig alig ha lehetetleníteni el a háború folytatását. Magyarországnak alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az orosz-ukrán háború első 3 évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott, ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása, sorolta, hozzátéve, ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. Az ukrán elnök egy friss nyilatkozatban megerősítette, kész eljönni Budapestre, hogy bármilyen formában felvegye a kapcsolatot az ott találkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Volodymyr Zelenszky hozzátette mindazonáltal, hogy nem tartja Budapestet a legmegfelelőbb helynek egy ilyen találkozóra. Emlékeztetett, ő a háború lezárását célzó megbeszélésekre a többi között Svájcot, Ausztriát, Katart vagy Törökországot javasolta. A 2024-es év a magyar gazdaságban az infláció leszorításának éve volt, a pénzromlás mértéke 2023-hoz viszonyítva jelentősen csökkent, és az év nagy részében a jegybanki toleranciasáv felső részében alakult, mondta Varga Mihály jegybank elnök a Magyar Nemzeti Bank tavaly évről szóló üzleti jelentését ismertetve az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. 12 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a jelentésről szóló határozattervezetet. Országszerte zajlik a védekezés az amerikai szőlőkabócával és az általa terjesztett aranyszínű sárgaság betegséggel szemben, közölte az agrárminiszter. Nagy István a közösségi oldalán azt írta, a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés miatt a hétvégéig több mint 8000 hektár szőlőt vizsgáltak át, eddig 3 milliárd 800 millió forintot különítettek el a védekezésre. A fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések miatt állami támogatást igényelhetnek. Kezdeményezték azt is, hogy az uniós alapból kiegészítve a károsultak teljes költségtérítésre legyenek jogosultak. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban, kisebb esővel, záporral, sokfelé majd megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul csupán. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Szilágyi Attila, az Egri Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztályának főorvosa, valamint Erős Andrea, az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény nyugdíjas házgondozási központjának vezetője mutatja be azt az együttműködést, melynek keretében a látókterükben lévő szívelégtelenséggel küzdő paciensek könnyebben kaphatnak segítséget. Arról is beszélgetünk, mi a szívelégtelenség és milyen tünetei vannak. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel tulajdonképpen a szívelégtelenség témakörében fogunk beszélgetni, hiszen egy együttműködés jött létre nemrégiben, aminek az a célja, hogy megtanulják a betegek az öngondoskodás lényegét. Doktor úr, mire kell itt gondolni, amikor az öngondoskodásról beszélünk, de egy pár gondolatot még a szívelégtelenségről is beszéljünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, én is nagyon örülök, hogy ismét erről beszéltünk. Nem lehet elégszer beszélni erről a témakörről. Miért mondom ezt? Nem csak azért, mert a szívelégtelen betegek populációja nagyon nagy, és sajnos egyre inkább növekszik, hanem azért, mert tisztában kell lennünk nagyon sok jellemvonásával ennek a betegségnek. Mire gondolok itt? Ez a betegség sajnos egy progresszív állapot. Ugye szívelégtelenségről beszélünk akkor, amikor valamilyen oknál fogva a szív nem képes azt a teljesítményt nyújtani, ami a különböző szerveink megfelelő véráramlását, ezáltal oxigén és tápanyag ellátását tudja biztosítani. Ez a kicsit homályosnak tűnő definíció is jelzi azt, hogy ez egy nagyon heterogén betegcsoport, viszont a közös jellemvonása az ennek az állapotnak, hogy sajnos ez egy progresszív dolog, és sokan nincsenek azzal tisztában, hogy ennek a hosszú távú kifutása gyakorlatilag a daganatos betegségekével vetekszik, és itt most nem arra gondolok, hogy itt ugyanolyan kezelési eljárásokban kell gondolkoznunk, mint a daganatos betegségeknél, hanem ha mint betegséget önálló entitást nézzük, akkor egy ilyen komolyságú állapottal szembesülünk. Hogy tudjuk ezt átfogóan áttekinteni, ugye van egy tünetmentes fázis általában, és jó esetben ezt követi egy olyan stabilnak vélt fázis, amikor tünetek már jelentkeznek, de ezeket a beteg stabilnak éli meg, tehát például a kokája van egy kis lábdagadása, de ez nem mutat nagy romlást, és ezek a tünetek fennállnak ideig, óráig. Viszont ha itt nem avatkozunk be, akkor sajnos előbb-utóbb heveny állapot rosszabbodások fognak következni, amik ebben az esetben szinte kivétel nélkül kórházi kezelést tesznek szükségessé. Jó esetben ennek kapcsán a beteg ismét egyensúlyi állapotba kerül, az a bocsátható, de azt tudni kell, hogy ilyenkor már sajnos egy romló állapottal kell szembesülnünk, ha úgy tetszik, és nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni, sajnos ilyenkor már a beteg elindult a lejtőn, és sajnos ennek az útnak a vége, ha nem avatkozunk be, akkor az, hogy előbb-utóbb egy ilyen heveny állapotra szabadásból már nincs kiút, és sajnos elveszítjük a beteget. Ez most egy elég pessimista beszélgetés indítónak tűnt, de azért fontos, hogy erről beszélünk, hogy ebbe a folyamatba kiválóan be tudunk avatkozni, és ez a lényeg. Nagyon, nagyon jó eredménnyel tudunk most már beavatkozni ebbe a folyamatba. Mit értek ez alatt? Ha olyan idézőjelesen szerencsés, a beteg ugye jó megfogható oknál fogva alakul ki a szívelégtelenséget, például egy szívbillentyű betegség, vagy egy még nem túl késő stádiumban elkapott súlyos koszorúérbetegség, vagy egy szerencsés lefolyású gyulladásos betegség, például most a teljesség igénye nélkül, akkor bizony okiterápiát is jó eséllyel tudunk végezni, tehát kvázi meg tudjuk gyógyítani ténylegesen a beteget. Azonban látni kell, hogy az esetek többségében, meg nagy részében sajnos ilyen egyszerű okiterápia nem fog gyógyulást eredményezni, és nincs erre lehetőség, hanem azt tudjuk elérni, méghozzá nagyon jó sikerarányjal, hogy a szívet erősítjük, a szívelégtelenség tüneteit javítjuk, az életminőséget ezáltal javítjuk, és azt a bizonyos stabil állapotot, az állapotra szabadásokat megelőző állapotot a lehetőségek határáig minél tovább elnyújtjuk, tehát évekig minőségi életet biztosítunk a betegeinknek. A teljesség igénye miatt muszáj beszélnem arról is, hogy mi történik akkor, hogyha itt nem járunk sikerrel, vagy ez a folyamat túlzottan előre halad. Milyen beavatkozási lehetőségeink vannak? Ugye mindenféle terápiának az alapját az képezi, hogy megfelelő életmódot kell folytatni a betegnek. Erről fogunk majd beszélgetni, ez lesz ennek a beszélgetésnek tulajdonképpen a fő tárgya. És erre egy nagyon hatékony gyógyszeres terápiát kell felépítenünk. Itt csak most annyit szeretnék már hangsúlyozni, hogy itt igen, többféle gyógyszernek a kellő dózisban történő szedése az, ami bizonyítottan hatékonyan tudja befolyásolni ezt a korlefolyást. Bizonyos esetekben szóba jöhetnek különböző eszközös beavatkozások, hogy említsek konkrétumokat, pacemaker beültetés például, vagy szívkatéteres beavatkozások, elektrofiziológiai beavatkozások, ezek már csak bizonyos szakmai indokkal történnek meg. És ha előre halad a szívelégtelenség, akkor bizony további beavatkozásokra lehet szükség, és a teljes kép miatt szeretném megemlíteni, hogy ha ennek ellenére feltartóztathatatlanul folyamat előre halad, és egy végstádiumú szívelégtelenségbe, egy előre haladott állapotú szívelégtelenségbe sodródik a beteg, akkor annak a definitív terápiája bizony a szívtranszplantáció, és ennek a szoros udvara, illetve előszobája esetlegesen bizonyos indokolt esetekben a műszív kezelés. Viszont azt hangsúlyozni kell, hogy ezekre a terápiákra, tehát a műszívkezelés és a szívtranszplantáció nem minden beteg alkalmas. Tehát sajnos nem lehet ezt egy ilyen egyszerű egyenlőségjellel elintézni, a szívelégtelen betegeket szívtranszplantációval meg tudjuk gyógyítani, az arra alkalmas betegeket tudjuk meggyógyítani. Azért tartottam fontosnak, hogy ezt a teljes palettát felvillantsuk, mert minden olyan betegnek, aki érintetté válik a szívelégtelenséggel kapcsolatban, tisztában kell lennie azzal, hogy mivel áll szemben. És ezen beszélgetés pont most arra helyezi a fókuszt, hogy a betegeket minél tovább egy olyan egyensúlyi állapotban tudjuk tartani, ami számukra egy minőségi életet biztosít. Ugye, és itt most visszakanyarodnék akkor az első gondolataimhoz, tehát az alapja a szívelégtelenség kezelésének a megfelelő életmód és a megfelelő gyógyszeres terápia.
Akkor tehát nagyon fontos az, hogy ezeket a jeleket, amik még, hát azt mondanám, hogy időben felfedezett jeleket, felismerjék a betegek. De akkor beszéljünk kicsit arról, hogy mik ezek a jelek, a tünetek.
Ugye a legközismertebb tünetek abból adódnak, hogy a szervezetben, a szervezet valamelyik részének a dominanciájával folyadék szaporodik fel, ott, ahol nem kellene, tehát az érpályából kiszivárogva az elégtelen szívműködés miatt a szövetek között folyadék szaporodik fel, és ez okozza a tüneteket. Ugye ez a legközismertebb formája és leggyakoribb tünet a fulladás, viszont azért erről beszéljünk egy picit, mert fulladni sok mindentől lehet. Ugye tipikusan a szív elégtelenség eredetű fulladásra jellemző, hogy függőleges testhelyzetben enyhül, vízszintes testhelyzetben fokozódik. Ez nagyon logikus, hiszen a folyadék a gravitációt követi, tehát hogyha vízszintes testhelyzetben lefekszünk, akkor a tüdő környékén felszaporodott folyadék komolyabb tüneteket fog okozni, mint hogyha a függőleges testhelyzetben helyezkedünk. Tehát ez már egy olyan jel, ami arra utal, hogy bizony ez szív eredetű fulladás. Enyhébb esetben ez a fulladás csak terhelésre jelentkezik, Ahogy az állapot súlyosbodik, egyre kisebb terhelésre jelentkezik, végül már nyugalomban is jelentkezik ez a fulladás. Ezt egyébként ki kell mondanom szakmai nyelven is, hogy van egy klasszifikáció, vagy erről tudunk beszélni, ez a New York Heart Association, tehát a szakmai zsargonban a nyiha stádium. Az egyes stádium az, amikor még a mindennapi tevékenységektől csak nagyobb erőkifejtés okoz fulladást, a kettes stádium, amikor már a mindennapi terhelés szintjén jelentkezik, a hármas stádium, amikor a mindennapi terhelésnél alacsonyabb terhelési szinten, és a négyes stádiumot tekintjük a legsúlyosabbnak, amikor már gyakorlatilag minimális terhelés, tehát egy-két lépésre jelentkezik a fulladás, vagy már nyugalomban is. Én úgy gondolom, hogy ezekkel a fogalmakkal fontos tisztában lennie annak, aki bármilyen szinten is kapcsolatba kerül ezzel a betegséggel. Tehát ez az egyik legfontosabb tünet. Ennek egy érdekes megnyilvánulása a száraz köhögés, ami megint csak azért fontos, hogy ne jegyünk meg, tehát minden köhögés hátterében azért állhat más is. Mi jellemző a szívelégtelenséghez társuló köhögés, hogy mindenképpen száraz köhögés, tehát ha ez már produktív köhögés, tehát nagyfokú légúti váradékozással jár, az nem arra utal, hogy szívelégtelenséghez társul, tehát egy száraz köhögés, és megint csak elmondható, hogy vízszintes testhelyzetben éjszaka ez fokozódik. De még egyszer mondom, ennek más is állhat a hátterében, csak ha már minden mást kizártunk, és nem tudunk mégsem tüneti javulást elérni, akkor valahol jó, hogyha gondolunk erre is. És akkor a másik nagy tünetcsoport, ami mindenki számára közismert, ugye a végtagok duzzanata, ugye ezt szakmai nyelven úgy mondjuk, hogy ödéma képződés, de itt is rögtön hozzáteszem, hogy sokféle végtag duzzanat lehetséges. Ami a szív eredetű végtag duzzanatra jellemző, az az, hogy úgy mondjuk, hogy új benyomatot tartó. Tehát az alsó végtagon, hogyha a lábszár csontra a hüvelykújunkkal egy 5-10 másodperces erőteljes nyomást gyakorlunk, és utána hirtelen elvesszük az ujjunkat a bőrfelületről, akkor látjuk, úgy is szoktuk ezt mondani, hogy egy tészta tapintat, ott marad az ujjunk benyomata. Na ez az új benyomatot tartó ödéma, ez felveti a gyanúját annak, hogy szívelégtelenség áll a hátterében. De szintén azért fontos hangsúlyozni, és ez logikus, hogy ilyenkor szimmetrikus végtagduzzanatot látunk, tehát mind a két végtag duzzanata, és nem csak a végtagokon találkozhatunk ilyen duzzanatta, hanem például a dominálóan fekvő betegeknél a törzs alulfekvő részein, illetve ennek részjelensége lehet, hogy nem csak a végtagokon szaporodhat fel a folyadék, hanem ugye a hasunkban, tehát a haskörfogat növekedés észlelése, tehát ezek azok a legismertebb tünetek, amik a szívelégtelenséghez köthetők. Vannak kevésbé specifikus tünetek is, mint a fáradékonyság, úgy globálisan a csökkent terhelhetőség. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy a szívelégtelenség tünetei nem csak abból adódnak, hogy folyadék szaporodik fel, hanem bizony vannak olyan tünetek, amik abból eredeztethetők, hogy a szív nem tudja elvégezni a munkát, úgy mondjuk ezt ilyen előreható szívelégtelenség, tehát akár ez eszméletvesztés is lehet, vagy tehát például a fáradékonyság részben ebből is adódhat, hogy egyszerűen a szív nem tudja azt a munkát biztosítani, ami az adott szervnek a funkciójához szükséges, nem azért, mert a folyadék pank, hanem azért, mert kevés a teljesítmény. Tehát ilyenekre is gondolunk kell, főleg már előre haladott szívelégtelenség állapotában.
Fontos talán még az a rész, hogy kiket terhelhet ez a betegség, milyen korosztályt?
A rossz hírem az, hogy ez a betegség sajnos majdnem ezt kell mondjam, hogy minden korosztályt érinthet, most itt a fiatal felnőtt kortól egészen az időskorig, ami a különbség az, hogy más-más ok áll dominálóan a háttérben. Nyilván a fiatalabb életkorban még inkább a beleszületett szívbetegségek, szívbillentyű hibák, esetlegesen a gyulladásos betegségek, még egyre idősebb korban nyilván a degeneratív billentyű betegségek, és hát ott a koszorúér betegség, az, ami most a teljességigénye nélkül dominálja az oki tényezőket. Tehát a különbség a háttérben van, de sajnos egyik korosztály sincs biztonságban. Tehát ez nem lehet egy gondolat például valakinek a fejében, hogy én például 26 évesen nem fulladhatok szívelégtelenségtől, mert sajnos fulladhat, tehát mindenképpen, ha erre utaló tünetek van, ezt bármely korosztálynál komolyan kell venni.
És az is lehet vele született? Tehát, hogy neki mondjuk a 20-as, 30-as éveire alakul ki tünet?
Igen. Most a vele született szívhibák azért kisgyermekkorban, meg újszülöttkorban, sőt optimálisan már a terhesség alatt kiderülnek. Ez nem igazán a felnőtt kardiológiának a témaköre, abból a szempontból viszont igen, hogy hál' Istennek az orvosi tevékenység fejlődésével ezek a kis paciensek egyre nagyobb arányban megélik a felnőttkor, tehát mi is találkozunk ilyenne. Amire én főleg utalni akartam volna, az a genetikai eredetű szívbetegség, tehát ami nem úgy vele született, hogy már az eltérés a születés pillanatában ismerté válik, pont 20-as, 30-as évekre alakul ki az a látható eltérés, amit genetikai állomány hordoz, és akkor válnak ezek a tünetek láthatóvá, és diagnosztizálhatóvá.
Hát most, hogy a 20-as, 30-as, 40-es korosztály ne képzelje magát hipohondernek, de azért odafigyeljen a tünetekre. Tehát itt azért mondjuk arra kell gondolni, hogy érezhetően megváltozik a terhelhetősége egy adott embernek, ez már mondjuk egy komoly jel, és akkor mire figyeljen, tehát hogyha ehhez társul még akkor az ödéma, és nem egy betegség általi köhögés, akkor érdemes most már szakembert felkeresni?
Mindenképpen ilyenkor érdemes alapvető kardiológiai vizsgálatokat elvégezni. A jó hír az, hogy ilyen esetekben egyszerűen szívútrang vizsgálat, meg EKG vizsgálat megmutatja diagnózist, tehát nem kell arra gondolni, hogy most tényleg olyan fájdalmas, invazív vizsgálatokon kell keresztül esni feltétlenül, ami egy nagy tortúra, tehát egy egyszerű szívútrang vizsgálat, EKG vizsgálat gyakorlatilag már segít tájékozódni abban, hogy most akkor kell aggódni, kell tovább lépni, vagy megnyugodhatunk. És itt egyébként most még az előbbi felsorolásból kimaradtak a szívritmus zavarok, ugye ez még egy nagyon fontos tényező.
A szívritmus zavart, azt hogyan ismerjük fel?
Attól függ. Vannak olyan paciensek, akik minden egyes szív melléütést megéreznek. Ők egyfelől szerencsések, mert rögtön elviszi őket az orvoshoz, ez a tünet. Másfelől nem szerencsések, mert önnekik ez mindig is tünetet fog okozni, még akkor is, ha egy jó indulatú és egyébként következménye nem járó tünet. A másik eset, amikor semmit nem érez meg belőle a paciens, tényleg semmit, ilyen esetben vagy egy egyszerű szűrővizsgálat, mint például egy üzemorvosi vizsgálat, vagy egy házi orvosi EKG vizsgálat deríthet ki fennálló szívritmuszavart, vagy rosszabb esetben már a tünetek, hogy már tényleg a csökkent terhelhetőség vagy szívelégtelenség egyéb tünete viszi már orvoshoz. Ez azért szerencsétlenebb, mert ott már akkor egy picit el vagyunk késve. Tehát jobb, hogyha szűrővizsgálatok kapcsán ez kiderül.
Vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma, majd betemet, ítéljen a föld, s az ember, ha akar, éli báb mind, amit majd a síron betakar. Nem keresem már a szavakat, attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy, az egyik benne csengésben nem zeng egy másik hang, és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal. Hogy a kaszás alatt minden, miben nincsen szerelem, félsúlyú mérlegem méri meg a szívem, földi terek láncaiban nem vihet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. Országok eltűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múl. Csillagok hullnak, hol a föld s az éget beolvad, de te bennem örök vagy. A végtelen alatt
összetartozik ember, nem szakíthatja el. Mert a kaszás alatt minden, miben nincsen szerelem. Vies újú mérlegem méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem diet oda. Könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. Országok eltűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő. Tágas vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma majd betemel. Ítéljen a föld, s az ember ha akar, déli báb mind, amit majd a síron betakar. Nem keresem már a szavakat, attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy. Az egyik benne csengés, bennem zeng egy másik hang, és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal.
Beszéljünk akkor az együttműködésről, ami tulajdonképpen azt a folyamatot gyorsítja, egyszerűsíti meg, hogy a beteg a panaszaival fordulhasson egy szakemberhez. Mi is ez az együttműködés?
Ennek az együttműködésnek az alapját sok minden képezés, és erről muszáj beszélni. Egyfelől, ugye most már felvázoltuk azt, hogy néz ki az életpályája egy szívelégtelen betegnek, és hogy tudunk ebbe beavatkozni. Akkor most már tegyük teljessé a képet azzal, hogy mik a csapdahelyzetek, és mit kell elkerülnünk. A csapdahelyzet, és ez sajnos még az orvosok fejében is sokszor ott van, ez a bizonyos stabil szívelégtelen beteg mítosza, így szoktuk ezt szakmailag nevezni. Tehát amikor diagnosztizálásra kerül egy szívelégtelenség, és a beteg jól van, szépen megbeállított gyógyszerekkel, megfelelő életmóddal ő jól van, ennek örülünk, és ez a célunk. De nem szabad elhinnünk azt, hogy ez egy olyan stabil állapot, hogy akkor ezzel nem kell foglalkoznunk, csak majd, hogyha romlik. Ez hiba, hogyha így gondolkozunk. Ugyanis megint csak statisztikai adatok mutatják, hogy még az úgynevezett stabil szívelégtelen betegnek is többszöröse a rizikója annak, hogy állapotrosszabbodás fog bekövetkezni, kórházi kezelés fog bekövetkezni, mint egy nagyon magas rizikójú szívkoszorújár betegnek, ami már úgy benne van a köztudatban, hogy a magas koleszterin szint és a közismert tényezők, milyen magas kockázat, na annál nagyobb kockázata van egy úgy nevezett stabil szívelégtelen betegnek arra, hogy állapota rosszabbodjon. Ezt nem ijeszgetésnek szánom, csak azt szeretném ezzel alátámasztani, hogy ha valaki olyan szerencsés, hogy időben diagnózisra kerül, és beállítjuk a gyógyszereket, amit nem győzök hangsúlyozni, nem elég számszerűen szedni, megfelelő dózisban kell szedni azt a néhány gyógyszert, akkor bizony még tünetmentes állapotban is folyamatosan kontroll alatt kell, hogy legyen. És akkor nincsen semmi baj. Tehát ennek az egésznek csak ez volt az üzenete, hogy nem szabad elhinnünk azt, hogy akkor eltűhet a látóterünkből. Ez az egyik fő gondolat, amit most útravalóul a beszélgetés elé szeretnék tenni. A másik, hogy ahhoz, hogy ezt az egyensúlyi állapotot így megtartsuk, a betegek öngondoskodásának óriási szerepe van. Tehát ez nem egy kétszemélyes történet, tehát nem a kardiológus és a beteg között zajlik ez a történet. Ez egy nagyon nagy csapat munka. A beteg oldaláról ott van a család, és ott van az őket támogató csapat, akik most itt ülnek velünk szemben, képviselők. A mi részünkről pedig ott van a kardiológus, a dietetikus, a házi orvos, a pszichológus, és egy a gyógytornász, tehát tényleg egy csapat, akit mi úgy hívunk, hogy szívelégtelenség ambulancia, tehát mi a magunk részéről ezt a csapatot létrehoztuk, és speciálisan szívelégtelenség ambulancián ezt biztosítjuk a betegek számára. De visszatérve az öngondoskodásra, a betegeknek meg kell tanulniuk ezeket a tüneteket felismerni, meg kell tanulniuk, hogy ezt az egyensúly állapotot hogy tarthatják fenn, tehát hogy mennyi folyadékot fogyaszthat, milyen összetételű legyen a tápláléka, hogy kell ellenőrizni a vérnyomást, pulzust, és meg kell tanulniuk, hogy milyen reakciókat adjanak a bizonyos eltérésekre. Ha ezt el tudják sajátítani, akkor szinte garantálható az, hogy akkor nagyon sokáig fenntartható ez az egyensúlyi állapot, anélkül, hogy a fél életüket a kórházban kelljen fizikailag tölteni, ambulancián, vagy ne adj Isten a fekvőbeteg osztályon. Viszont, és itt most már tényleg rákanyarodunk ennek az együttműködésnek a lényegére, ez így kimondva nagyon egyszerű, tehát egy fiatal, edukált, mozgékony paciens, ezt azért minden gond nélkül, ha jó az együttműködési hajlama, meg tudja oldani. De van egy speciális korosztály, akiknek ez nehézséget okoz, ugye az idős betegekről beszélünk, milyen nehézségekkel szembesülnek ők ebben a látszólag egyszerű gondolatmenetben. Egyfelől azért számukra ezek az észlelések is azért nehézkesebbek, már nem látnak annyira, nehezebben értik meg, hát nyilván azért nem biztos, hogy már olyan könnyen gondolkoznak, ugye nehezebben mozognak. Egyfelől az észlelés nem működik olyan jól, eszközöket nem tudják már olyan jól használni. Akkor a következő probléma, hogy nem lehet őket úgy követni, hogy ne kelljen személyesen megjelenniük az ambulancián. Ugyanis van lehetőség telemedicinális kezelésre, de ha ezek a idős betegek egyedül maradnak, tehát nem segít nekik valaki, akkor sajnos ők ezzel a lehetőséggel nem tudnak élni, mert bizony-bizony sokszor egy mobiltelefonon sem nagyon lehet őket elérni, nehézséget okoz részünkről az információ beszerzése, és ne feledkezzünk el arról, hogy az is bizonytalan, hogy az általunk adott utasítás vagy javaslat bizonytalan, hogy lesz végrehajtva. Tehát egyedül ők nem tudnak a telemedicinális kapcsolattartásban részt venni. Az megint csak egy nehézség, hogy kellő gyakorisággal visszahívjuk őket személyesen az ambulanciánkra, hiszen nehezen mozognak, betegszállítóval érkeznek, számukra az egy tortúra. Úgyhogy sajnos, ha ők egyedül maradnak és nem kapnak segítséget, akkor számukra az maradt, hogy a kelleténél többször fekvőbetegként jelennek meg az ellátórendszerben, ennek minden kockázatával, minden veszélyével és minden kényelmetlenségével, kellemetlenségével. Úgyhogy ezen a ponton adódik egy lehetőség, hogy optimálisan ezeket a pacienseket a család segíti. De sajnos ez sem mindig adott, és a betegek egy része viszont szoros kapcsolatban van a szociális ellátással, a szociális gondozókkal, és adódott ez a lehetőség, hogy akkor vonjuk be a szociális gondozókat is ebbe a folyamatba, hogy ezt a segítséget meg tudják nekünk adni. És akkor itt értünk rá, kicsit hosszúra nyújt bevezető után, arra a konkrét együttműködésre, ami létrejött. Miről van itt szó? Nagyon lelkes támogatásra lehetünk a szociális gondozók részéről, és el tudtuk azt érni, hogy egy 3 lépcsős képzést követően ők most már egy annyira értő követői lehetnek ennek a folyamatnak, ami egy közvetítői szerepre jogosítja fel őket. Tehát fontos hangsúlyozni, hogy nem orvosi döntéseket, mert nem is szakápolói döntéseket készülnek meghozni, hanem úgy tudnám ezt összefoglalni, hogy egy lelkiismeretes családot helyettesítenek, akinél ez sajnos valamilyen oknál fogva nem adott. Tehát egyfelől tudják észlelni ezeket a tüneteket, amiről még majd szívesen beszélünk, meg ezt az öngondoskodást ők tudják menedzselni, tehát ők észreveszik azokat a pontokat, ahol be kell avatkozni, és akkor biztosítottunk lehetőséget, hogy ezt úgymond forró dróton tudják felénk jelezni, és akkor a megfelelő döntést természetesen orvosi kompetencia szinten meg fogjuk tudni hozni, és ezt a döntést ők stabilan és megbízhatóan közvetíteni tudják majd a beteg irányába. Tehát biztosak lehetünk benne, hogy ez be is fog következni. A másik nagy segítség, amikor tervezett módon telemedicinálisan mi keressük meg a beteget, akkor az ő jelenlétük a garancia arra, hogy az információ áramlás az valid lesz, megbízható és gördülékeny. Úgyhogy nagy vonalakban így tudnám összefoglalni ezt a óriási jelentőségű együttműködést, ami nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy egy ennyire lelkes csapattal tudunk együtt dolgozni, és a tervünk az, hogy ezt majd egyre inkább kiszélesítsük.
Akkor itt tehát a Kapocs tulajdonképpen az EGRI gyermekjóléti és szociális intézmény, aminek mi a feladatköre az idős ellátásban?
Intézményünk nagyon sok feladatot és szolgáltatást nyújt az idősek számára, egy integrált intézmény, szociális alap és szakellátást nyújtunk. Főbb gondozási területeink a fogyatékos ellátás, idős ellátás és a hajléktalan ellátás. A fogyatékos ellátásban működtetünk egy értelmi fogyatékosok nappali ellátóközpontját Egerben a Kolómanom utcában. Ide azok a fiatal felnőttek járhatnak és tartózkodhatnak napközben, akik értelmileg sérültek, értelmileg akadályozottak, ugye köztük is előfordulnak szív problémával rendelkezőek. Másik területünk a fogyatékos ellátásban a támogató szolgáltatás. Itt több feladatot látunk el. Egyrészt gyakorlatilag egy házi segítségnyújtást is biztosítunk azoknak az idősek és fiatalabbak számára, akik rendelkeznek fogyatékossági támogatással, tehát itt ápolási, gondozási feladatokat látunk el, valamint van egy szállító szolgáltatásunk is, ahol egy mikrobusz segítségével ugye segítjük őket a különböző közszolgáltatásokhoz való eljutásban. Másik ellátásunk, amiben én is dolgozom, az idős ellátás. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a városban van 6 gondozási központ. Mindegyik gondozási központ hasonló feladatokat lát el. Tehát egyrészt biztosítja az idősek számára az étkeztetést, idősek nappali ellátását és a házi segítségnyújtást. Tehát emiatt ugye nagyon sok időssel vagyunk kapcsolatban. Az étkeztetés formájában is többféle megoldás lehetséges. Vannak olyan idősek, akik ugye már önmagukról nem tudnak gondoskodni, nem tudnak bevásárolni, nem tudnak főzni, nem tudják ezt a feladatot önmaguknak ellátni, és ezért az intézmény sofőrjei házhoz szállítják az étkeztetést. Másik formája, hogy az idősek, akik még olyan állapotban vannak, bejönnek a gondozási központunkban, és ott gyakorlatilag a kis étkezőnkben elfogyasztják az ebédet. Azok az idősek, akik még olyan fizikai állapotban vannak, hogy el tudjanak menni az ebédért, akkor elmennek a főzőkonyhára, és ugye onnan hazaviszik. És itt térnénk át egy másik szolgáltatásunkra, az idősek nappali ellátására. Ahogy említettem is, vannak idősek, akik bejárnak a gondozási központokban, és ott fogyasztják erre az ebédjüket. Ugye ez az idősek klubja keretében történhet. Minden gondozási központban a nyitvatartási időnkön belül 8-tól 4 óráig vagyunk nyitva, biztosítunk idősek klubját. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy felügyeletet és különböző szabadidős programokat nyújtunk az időseinknek. Igazodunk az ő igényeikhez, egészségi állapotukhoz, érdeklődési körüknek, próbálunk színes és tartalmas programokat nyújtani számukra. Ugye vannak olyan programjaink, amik az intézményen belül vannak, tehát rendszeresen működtetünk például mi a nyugdíjasházban egészségnapokat, ahol vércukormérés, vérnyomásmérés, véroxigénmérés, testsúlymérés történik. Ezt nagyon szeretik, és ugye rendszeresen jönnek is. Próbálunk minél színesebb és tartalmasabb előadásokat szervezni. Vannak játékos zenei programok, vetélkedők, megünnepeljük a különböző ünnepeket, farsangot, húsvétot, karácsonyt. Tehát tényleg tartalmasan próbáljuk tenni a mindennapjaikat. Hát nagyon sok idős van, ugye, aki egyedül él, vagy nincsen családja, nincsen gyermeke, nincsen unokája, vagy ha van is, akkor ugye nagyon messze laknak, akik tehát nem tudnak jelen lenni az ő mindennapi életükben, és mi ebben tudunk nekik segíteni. Egyrészt ugye a házi segítségnyújtás keretében, ami a következő szolgáltatásunk, vagy az idősek nappali ellátása keretében is, akár az ő kapcsolattartásukban, tehát segíthetjük őket egy internetes kis oktatással, vagy nagyon sok idősnek van mobiltelefonja, és akkor ugye annak a kezelésében, a különböző felületeken való eligazodásban. És a házi segítségnyújtás az, amikor ugye a legtöbb időt töltjük az idős ellátottjainkkal. Szociális gondozó és ápoló végzettségű kolléganők végzik ezt a feladatot, akik az idősekhez kimennek, és az idősek otthonában nyújtanak olyan feladatokat, amik ugye az idősek szükségleteihez igazodnak. Gondozási központok vezetői először mindig elkészítenek egy előgondozást, amelynek során felmérik, hogy milyen idős, milyen egészségi állapotban van, és számára milyen egészségügyi és szociális ellátás az, ami indokolt. És ugye itt nagyon fontos ez a mi együttműködésünk, mert sok esetben mi vagyunk azok, akik, vagy a kolléganők azok, akik az idősek mindennapjaiban jelen vannak. Van olyan idős, ahová naponta, vagy akihez naponta többször is kijárunk, reggeliztetünk, ebédeltetünk. Tehát gyakorlatilag sok esetben többször találkozunk az időssel, ugye, mint a saját családtagja. Főleg azok esetében, akiknek nincs is ilyen hozzátartozó, és nagyon fontos, hogy nyomon kövessük az ellátottak egészségi és mentális állapotát, és felismerjük azokat a problémákat, amellyel már szakemberhez kell, hogy forduljon az idős, és ebben segítsük őket. Gondozási és segítési feladatokat láthatnak el az időseknél, értem én itt a reggelisztetést, ebédeltetést, pelenkázást, mosdatást, fürdetést, gyógyszeradagolást, a gyógyszerszedésének a monitorozását adott esetben, ugye el kell menni a körzeti orvoshoz, különböző orvosi papírokat elvinni, kiváltani a gyógyszert, kiadagolni a gyógyszert nekik, és ugyanakkor, hogyha észlelünk az időseken olyan tünetet, amik aggodalomra adhatnak okot, akkor ugye nekünk az eljárás, hogy értesítjük a hozzátartozókat, hogy kellene segítség abban, hogy az idős megkapja megfelelő orvosi ellátást. Ugyanakkor nagyon sok esetben nincsen ilyen hozzátartozó, aki ezt meg tudná tenni, és itt nagyon nagy segítségünkre van ez az együttműködés, hogy kaptunk egy olyan lehetőséget, hogy úgymond közvetlenül forduljunk a szívelégtelenségi ambulanciához ezen a adott telefonszámon, ami nyilvánosan elérhető. Tehát ezt a telefonszámot nyugodtan hívhatják a hozzátartozók is, az ellátottak is, de ugye amikor nincs erre lehetőség, akkor nekünk lehetőségünk van arra, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy ilyen tüneteket észlelünk az időseken, amik szép problémákra utalnak, akkor lehetőségünk van ezt jelezni. Visszahívást kérhetünk, és ezeket a tüneteket, amiket mi tapasztalunk, elmondjuk ugye a doktor úrnak, és megkapjuk az instrukciót, hogy akkor mi is a további teendő.
De ahhoz, hogy ez felismerhetővé váljon a dolgozóknak, ugye volt egy ilyen képzés, ami tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy már a problémát észleljék a szociális gondozók. Miből állt ez a képzés?
Ez egy nagyon kemény képzés volt. Két alkalommal, két-két órán keresztül elméleti képzésben részesítettük a kollégákat, nyilván szem előtt tartva az ő kompetencia szintjüket, tehát hogy mik az elvárató reakciók a részükről, viszont ezen belül egy lehetőségénk szintén nagyon alapos képzésben részesítettük őket, és nagyon nagy érdeklődés övezte ezeket az alkalmakat. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, mert ez áthatja ennek az egész együttműködésnek a szellemiségét, és ez sajnos nem feltétlenül magától értetődő ma már, de itt jelen esetben ez egy nagyon pozitív adalék. És akkor a harmadik stádiumban, vagy harmadik lépcsőként kis csoportokban bejöttek, és megnézték személyesen a szívelégtelenség ambulanciánk működését. Beszélhettek azokkal a szívelégtelenségben jártas ászakápolóinkkal, akik ennek az oszlopos tagjai, személyes tapasztalatot gyűjthettek, jól rá tudtunk mutatni élőben bizonyos tünetekre, hogy akkor segítsünk a tünetek kalibrálásában, és itt is azt tapasztaltuk, hogy voltak, akik többször is szerettek volna visszajönni, úgyhogy tényleg kijelenthető, hogy egy alapos képzésben vettek részt, erről igazolást is kaptak, és vezetünk saját hatáskörben egy olyan listát, ahol pontosan tudjuk, hogy kik azok a kollégák, akik ebben a képzésben részesültek, tehát kik azok, akik jogosan vesznek részt ebben a programban. Úgyhogy mindenképpen arra törekedtünk, hogy ez egy szakmailag nagyon megalapozott és egy letisztult együttműködés legyen, mert így tudjuk a megfelelő betegbiztonságot garantálni, és az előbb az Andrea nagyon, nagyon szépen elmondta, hogy miről is szól ez a mindennapokban, tehát igen, pont erre van szükség, hogy így megfogják ezeknek a betegeknek a kezét, mert ilyen alapvető dolgokról van szó, hogy mennyi a megfelelő folyadékfogyasztása a betegnek, hogy azt hogy kell módosítani, ha látják, hogy ezek a szívelégtelenség tünetek, tehát mondjuk egy lábszár duzzanat fokozódott, akkor szorítsák meg egy kicsit a folyadékfogyasztást. Ha látták, hogy a vizelet mennyisége elkezd csökkenni, akkor lehet, hogy kicsit többet kell fogyasztani, de itt tovább megyek, nem csak egyszerűen az életmódbeli reakciók azok, amik szükségesek, hanem bizonyos gyógyszeres reakciók is, mert a gyógyszerek egy része az, ami ténylegesen a betegség lefolyását változtatja meg, javítja. Ezekben az esetekben tényleg muszáj, hogy orvos döntsön arról, hogy akkor hogy alakuljon ezeknek a gyógyszereknek a dozírozása. De van a mindenki számára közismert vízhajtó, ugye a furoszemét, biztos vagy benne, hogy a hallgatóság 90%-a hallotta már ezt a elnevezést. Azért emelem ezt ki külön, mert ez a gyógyszer, ez semmi más, ez egy egyszerű vízhajtó. És ennek az a következménye, hogy ennek a dózisát mindig ahhoz kell igazítanunk, hogy most látunk-e folyadékfelhalmozódást a szervezetben, vagy nem. Ennek más hatása nincsen, és ebben például óriási segítség, főleg egy idős segítségre szoruló paciensnél, hogy egy olyan szakavatott szem, aki ez irányú képzést kapott, meg tudja ítélni, hogy bizony ennek a gyógyszernek a dózisát most növelni kell, vagy most csökkenteni kell, és ez a kulcs ahhoz, hogy csírájában elfolytsuk a szívelégtelenség romlását, mert sajnos azt tapasztaljuk a mindennapi praxisunk során, hogy itt csúsznak el a dolgok, amikor bekerül hozzánk akár már a sürgősségi osztályon keresztül, akár csak idézősen csak a szakrendelőben egy beteg hatalmas radagat lábakkal kifejezetten fulladó, és elmondja, hogy igen, hát ő már egy hónapja egyre rosszabbul van, de nem történik reakció, és rögtön az elején egy szakértő segítség, aki jelen esetben egy jól képzett és lelkiismeretes szociális ápoló, szociális gondozó tud lenni, akkor ezt csírájában el lehet folytani, és nem jut el a beteg odáig, hogy ennyire rosszul legyen. Tehát ez a tétje ennek az együttműködésnek. Ezért vagyunk nagyon boldogok, hogy ez létrejött.
Volt már ez a gyakorlatban alkalmazva? Tehát a telefonálás akár, vagy a tüneteknek a felismerése, történt-e már valamilyen példa erre?
Igen, én úgy gondolom, hogy a kolléganők, meg saját magam is részt vettem ezen a képzésen, és sokkal odafigyelőbb szemmel, vagy szakmaibb szemmel nézzük az időseinket, és most teljesen mindegy, hogy házi segítségnyújtásról beszélünk, vagy azokról az idősekről, akik eljönnek a programjainkra. Ugye mi nem vagyunk egészségügyi végzettségűek, tehát szociális gondozó és ápoló végzettségűek vagyunk, szociálpedagógusok vagyunk, egyéb érettségi plusz kereskedelmi végzettségű rendelkező kolléganők dolgoznak, tehát nekünk ugye igazából nem is kell, nem is feladatunk tudni ilyen szinten, ilyen mélységben ezeket a problémákat, ugye nem ez a mi kompetenciánk, viszont egy nagyon jó rálátást kaptunk, hogy mikre figyeljünk oda, és így én úgy gondolom, hogy jobban észrevesszük ezeket a jeleket, és ha már valamit tapasztalunk, ugye ott van a fejünkben, amit a képzésen hallottunk, hogy na mi van, hogyha ez is akár szívelégtelenségre utalhat. Én már kétszer vagy háromszor is telefonáltam a doktor úrékhoz, és ugye megkaptam a kellő segítséget, egy idős klubtakért segítséget, hogy ugye mi tájékoztatok az időseinket arról, hogy van ez az együttműködés, és hogyha úgy gondolják, akkor nagyon szívesen segítünk a szívelégtelenségi ambulanciával kapcsolatba kerülni, hogyha ők kérik, és már fordultak hozzám segítséggel, és telefonáltam is, és megtörtént az adott esetben a segítségnyújtás, vagy a válasz arra, hogy akkor hogyan is legyen tovább a, nem tudom, akár a gyógyszerszedés, vagy hová kell, hogy forduljon, és igen, ez adott esetben akár életeket is menthet, mert tényleg nagyon sok idős van egyedül, hozzátartozó nélkül, és tényleg mi vagyunk azok, akik ott vagyunk a mindennapjaikban, és ez nagyon-nagyon fontos dolog. Tényleg egy kicsit ilyen tágabb szemmel végezzük a mindennapi munkánkat, hogy erre fókuszáljunk.
Akkor ez egy nagyon jó együttműködés eleje, tulajdonképpen a kapcsolat elején vannak még most, és akkor lehet ezt még valahova fejleszteni, tehát van-e még valamilyen kitekintés ebből a szempontból?
Az elsődleges célkitűzés az, hogy először is stabilizáljuk, bejárassuk a gyakorlatban, és ahogy az Andrea is mesélte, tényleg ez már el is indult, tehát ez nem csak tervezés szintjén van. Tehát először is szerezünk tapasztalatokat, másrészt pedig szeretnénk növelni a lefedettségét. Tehát akkor lehet valamiben rendszer szinten gondolkodni, akkor tudunk valamit integrálni a mi protokolljainkba, ha ennek a nevezük szolgáltatásnak a lefedettsége ugye elér egy szintet. Ha most megyei szinten gondolkozunk, akkor sajnos még sok idős nem éri el ezt a szolgáltatást. Tehát az lenne a cél, hogy bevonni más intézményeket is majd idővel, természetesen ugyanúgy a képzési programba csatlakoztatva, és reményeink szerint, ahogy haladunk előre az időben, úgy már egymás között is ugye a szereplők tapasztalatokat tudnak majd megosztani, esetlegesen a felmerülő problémákra akkor együtt megoldást tudunk találni, de ez a cél, hogy kiterjesszük ezt a szolgáltatást, hogy rendszer szinten, legalábbis megyei szinten ebben tudjunk gondolkozni, és egyébként azt büszkén tegyük hozzá, hogy ez eléggé mintaértékű kezdeményezés, mert máshol az országban ilyen még sehol nem történt, tehát én úgy gondolom, hogy most dicsekvés nélkül, de nagy büszkeséggel azért szeretném hozzátenni.
30 kolléganő vett részt ugye ezen a képzésen, és ez tényleg nagyon új dolog, szóval nekünk is tanulnunk kell ezt a folyamatot. Ugye ebben még nincs gyakorlatunk, soha nem mondta meg senki, hogy ilyenkor mit kell csinálni, miért ez annyira új dolog nekünk is, de én úgy gondolom, hogy haladunk szépen előre, és az a lényeg, hogy ha ilyen problémával találkozunk, akkor ott van ez a lehetőség.
És reméljük, hogy a hallgatók közül is nagyon sokakhoz eljut most ez az információ. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk.
Mi is köszönjük a lehetőség. Szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában a szívelégtelenség témakörében beszélgettünk dr. Szilágyi Attillával, az EGRI Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztályának főorvosával, valamint Erős Andreával, az EGRI Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Nyugdíjas Ház Gondozási Központjának vezetőjével. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztőknek. szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégáim Kvasinger Jenő és Fehér József nevében is. A szerkesztő Berec Renáta nevében is búcsúzom önöktől, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Majd feláll ő magától, süt rája még nap az éjszakából.
Azt kérdezik tőlem, milyen volt, mikor lent járt, milyen nóta szól.
Siratták vagy mulatták talán, nevettek-e bolondnak baján.
S egyszerre mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen. Azt mondják, részeges vagyok, pedig csak szűnni akarok, egy kicsit elhagyni magam, hogy aztán nyíljon alattam.
Meg a világ, meg a fű, és a fáj gyönyörű, és a tél, ami nincs, tele nyár, beteg, hogy meg szép, ahol ész, szépe állj, meg igéz, keserű, édese, azt, ami csak le. Meg a világ, meg a fű, és a fáj gyönyörű, és a tél, ami nincs, tele nyár, beteg, hogy meg szép,
lesz még így, se s úgy is jó lesz tán. Tölts még egy bort, légy oly kedves ám. Ne túl sokat jusson a fellegekbe, hátra esik eső a kertekbe. Virágot hozz onnan csokorba, szírmait a szél hat hordozza. Egy ajtó ma nyitva áll elő, édesanyám, csókolom meg jönnek, és mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, mintha éppen itt nekem, s a hold felkel, csendesen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.